háznál.
Vendég a háznál.
Különleges vendéget köszöntetünk itt a stúdióban, 8 óra 16 perc van, aki pedig itt van velünk, nem más, mint Lecs Erich, szabadkai közjegyző, az egyetlen szabadkai magyar nyelvű közjegyző, magyar ajkú közjegyző. Köszöntünk itt a stúdióban, szervusz!
Sziasztok!
Nem régen találkoztunk, más körülmények között ott voltam nálad az irodában, és láttam, hogy hogy dolgozol, és az első dolog, ami nekem így, és most teljesen őszinte leszek veled, így kiütközött, hogy nagyon a kezedben tartottad az eseményeket, váltottál egyik nyelvről a másikra, és akkor úgy elgondolkodtam rajta, hogy te jó Isten, egy közjegyzőnek mennyi mindent kell tudni, például egy olyan esetben is, amikor egy teljesen, tehát egy nem szerv és nem magyar ajkú ügyfél van ott, hanem például egy angol vagy más. Tehát azért ez így kemény meló, nem? Így egy ilyen laza, jégtörő kérdéssel indítanék.
Hát nem kötelező, ez inkább az én személyes dolgom, mert ugye fordító vagyok angol nyelvű is, és akkor közvetlenebbül megy a dolog, hogyha fel tudod venni az ügyfelekkel a kapcsolatot azon a nyelven. Jó, van, ott volt a fordító, meg minden ő csinálta ott, de azért ezeket a kulcsfontosságú momentumokat azért szeretem közvetlenül megbeszélni az ügyfelekkel, ha lehet.
Beszélsz más nyelveket is egyébként még ilyen szinten, hogy akkor tudj kommunikálni ott esetben akár hivatalos dolgokról is az ügyfelekkel?
Angol, német, magyar.
Német is? Aha. Volt már erre is példa egyébként, hogy németül kellett megszólalni?
Nem kellett, hanem akkor inkább...
Lazábbá varázsoltad a légkört ezáltal.
Control freak, tudod.
De megkockáztatom, hogy a többi közjegyző nem beszél ennyi nyelvet, vagy szólhat tévedek.
Most nem tudom.
Jó, ebben ne menjünk bele, nyilván egy pici életrajzzal kezdjük, ugye az Újvidéki Egyetemen diplomáztál, és utána kint voltál Hágában.
Voltam.
Hágában voltál kint, és aztán ugye az Asser intézetben,
van,
és a budapesti
van.
CEU szervezésében.
Látom,
igen. Kint volt egy CDU-CSU frakciós képviselő szakmunkatársa is voltál. Ez mennyi ideig tartott? Mikor volt?
Melyik a Hága, vagy a...
A CDU-CSU frakciós képviselő szakmunkatársa, hát tehát az asszisztensi időszak.
Internet, vagy hogy hívják, most már is felejtett, valamilyen parlament stipendium, internacionális, igen.
Tehát ilyen
ösztöndíj, és akkor ez egy a német parlament kiír egy ilyen pályázatot, ahova hát mindenfelől Európából főleg, meg az Európába törekvő országokból beleértve, de Szerbiát is lehet jelentkezni. Megvan, hogy hány helyet fogadnak, és akkor, hogyha beválogatnak oda, akkor kiosztanak egy parlamenti képviselő irodájába ott inaskodni.
Igen.
És hát én nem lehet ott válogatni, hogy most CDU vagy...
Persze, nyilván ez nem ettől függ.
Nem, igen. Attól függ, hanem én oda kerültem, és hát nagyon, nagyon jó iroda volt. Ez is olyan szerencse függő, hogy ki hova kerül, vagy van, akit agyonra dolgoztatnak, hogy most tényleg komolyan veszik, hogy ez egy munkaerőt kaptak, és akkor eléggé kifacsarják. Van, akinél semmit nem kell csinálni, én valamilyen arany középút képviselőt kaptam, ahol nagyon szívélyesen fogadtak a munkatársak, és gyönyörű volt. Tanultam is, dolgoztam is, volt szabadidőm is. Olyannyira, hogy felajánlották, ez egy fél éves dolog, olyannyira, hogy felajánlották a fél év letelte után, hogy hát nekik még van egy kis keretük, hogy tudnának fizetni, azt hiszem, hogy három munkanapot, hogy maradjak hetente, hogyha van kedvem, úgyhogy még maradtam akkor ott rendes, vagy hát ilyen valamilyen munkaviszonyban, még fél évig ott voltam Berlinben.
Elég korán kezdődött ugye a te jogi érdeklődésed, mondjuk úgy, hogy a család vonalon, ugye édesapád közismert ügyvéd volt, Lecs Endre, és hát gondolom, hogy akkor te már korán a paragrafusokkal megismerkedtél gyerekként.
Hát igen, mondhatni azt is, hogy...
Nála is így... gyakornokoskodtál?
Igen, nála voltam így papíron gyakornok, mert amíg telt ez a gyakornoki idő, addig én tulajdonképpen jártam ezeket az általad is említett továbbképzéseket. Elnézést. Úgyhogy hát kikerültem, letettem ezt az ügyvédi, illetve hát akkor még igazságügyi vizsga volt, és akkor nem, ugye a gyakornokság hiánya miatt nem volt túl sok tapasztalatom, de hát ez úgy kiegyenlítődött valahogy a édesapám melletti munkával. de nem nagyon szerettem az ügyvédkedést, az az igazság, úgyhogy úgy próbáltam valahogy kiszökni, úgyhogy ez a közjegyzőség is annak az eredménye.
Mik a lehetőségek egyébként ezen a területen? Tehát nyilván, hogyha mondjuk jogi diplomát szerzel, vagy hogy te is mondtad, igazságügyi vizsgát teszel, akkor ugye ott a jogi pálya, az ügyvédi karriernek az építgetése, gyengetése, és hát a közjegyzői munka is, meg hát nyilván ugye bíró is lehet az ember, de nyugodtan javíts ki, vagy tegyél hozzá bátran ezekhez.
Jól mondod, ez most ilyen, tehát én államvizsgának szoktam hívni, amikor én vizsgáztam, az volt 2007-ben, akkor még ez az egy igazságügyi vizsga volt, pravosud nispit, és azzal, tehát azon felül nem kellett, akkor még közjegyzők se voltak, de tulajdonképpen azzal a vizsgával már lehettél ügyvéd is, hogyha bejelentkeztél a kamarába, és akkor ott kineveztek ügyvédnek, úgyhogy ez már egy elég vizsga volt ahhoz, hogy ügyvéd vagy akár bíró, ügyész lehessen valaki. És akkor azután, most nem tudom, ne kérdezzétek, hogy pontosan mikor bevezettek még egy szakvizsgát, egy szűkebbet, úgyhogy most külön van még bírói vizsga, ügyvédi vizsga, közjegyzői vizsga, úgyhogy én ezt a közjegyzői vizsgát tettem le, ami hát 2017-ben, 8-ban, így valahogy, és nagyon nehezemre esett, mert akkor már ilyen gyakorló ügyvéd voltam, családdal, minden újból. Igen. Elmúlt az egyetem, meg a tanulás óta rengeteg sok idő, úgyhogy nagyon nehezemre esett, úgy nem tudom, vagy nehéz volt, nem tudom.
Tehát kifejezetten közjegyző szerettél volna lenni. Miért?
Hát ezt most bevezették Szerbiába, rengeteget fordítottam, mert ugye 4 nyelvre, angol, szerb, magyar, német fordítottam, sokat kérdezték, hogy mire szakosodtál ügyvédként, hát a fordításra, mert Szerbiában ilyen
hiányszakma itt a fordító.
Hát nem, hogy hiányszakma, hanem groteszk az egész rendszer, azért, mert te, hogy hivatalos fordító legyél, a bírósági fordítók azok a hivatalos fordítók, és őtőlük ezen a szakvizsgán kizárólag a jogi és a közigazgatási terminológiát kérik, és akkor te most egy bölcsész diplomával is jelentkezhetsz, mert ugye olyan feltétel nincs, hogy milyen egyetemet fejeztél be, bármilyen egyetemmel lehet jelentkezni fordítónak, és akkor ezt a jogi közigazgatási szakvizsgát, fordítói szakvizsgát teszed le, ami nekem könnyű volt, mert hát ezt fejeztem, de most képzelj el egy biológust, vagy egy magyar tanszéket végzett, hogy most akkor mi a polgári, meg a büntető között a különbség, úgyhogy a bíróságra is elég sokat jártam fordítani, meg hát szerettek bennünket, mert ugye értettük azt, amit fordítunk, úgyhogy mindig azt mondtam, hogy hát igen, a fordításra szakosodott ügyvéd, csak hát ebből sajnos nem lehet megélni Szerbiába, úgyhogy legszívesebben azzal foglalkoztam volna tovább is, csak hát itt nagyon enyhén van díjazva a fordítás.
Pannon reggeli a 91,5 MHz-en. Pannon reggeli.
És a továbbiakban is Lecs Erich közjegyzővel beszélgetünk. Mit csinál pontosan egy közjegyző? Most már úgy érzem, hogy azért egyre inkább a köztudatban van a közjegyző, és a közjegyző mint szakma. Most már az emberek pontosan tudják, hogy kik a közjegyzők. Beszéltünk arról még a szünetben, hogy itt most Szabadkán jelen pillanatban olyan 4 vannak, tehát mindig a község méretétől, az emberek, a népesség számától függ az, hogy hány közjegyző van, ugye?
Igen. Hát pecsétel.
Pecsétel.
Neki van a legértékesebb aláírása.
Ezt akartam kérdezni, hogy láthatnák ezt a pecsétet?
Ezt a szép drága pecsét.
Egy kis koppintás, ez így 10 000. Nem tudom, de nyilván lehet változó.
Ez az a sztereotípia, amit az emberek mondok. Csak egy pecsétet is éde.
Nyilván sokkal mélyebb ettől.
Hát három részre osztanám a tevékenységet. Az egyik azok a úgynevezett kis hitelesítések, amikhöz a közjegyzőnek nem sok köze van, ezt az alkalmazottak.
Igen,
az előtérben, ott a pultban csinálják. Ezek, amikor nem megyünk bele az okirat tartalmába, tehát ilyen egyszerű formát igénylő dolgok, fénymásolat hitelesítés, aláírás hitelesítés, ilyen nyilatkozatok, gyerekutaz.
Autóadásvétel,
bérleti szerződések, tehát mind az összes olyan dolog, ami nem igényel erősebb formát. Ez az egyik része. A másik, és itt az a lényeg, hogy a közjegyző nem megy bele az okirat tartalmába, illetve hát nem megy bele annyira mélyen, mert azért közrenddel ellentétes dolgokat nem hitelesíthetünk le. Például, na most szabad itt ilyen mindenfélét mondani?
Hogy lesz, minden
hát
szabad.
Hát bejössz egy nyilatkozattal, hogy tegnap megöltem a zakárkit, és elástam a kertbe.
Atya úr is.
Azt azért nem hitelesítjük.
Hát nyilván nem. Rendben van.
Hívjuk a rendőrséget.
Igen.
Szóval, na most karikíroztam egy kicsit. Akkor a második nagy csomag ezek a francia nyelvből bevett szolemnizációnak hívják ezt, ez magyarra úgy fordítottuk le, hogy magánokirat tartalmi megerősítése. Ezek a ingatlan forgalomról szóló szerződések főleg, vannak más dolgok is, amit így kell csinálni, de a leggyakrabban ingatlanadásvétel, csere, eltartási szerződés.
Ez mi szolemnizáció kategória?
Így van, ez úgy működik, hogy az ügyvéd általában megszerkeszti azt a szerződést, és akkor azt elküldi nekünk, amit mi akkor felolvasunk, és akkor ráteszünk még egy hitelesítési záradékot, amivel azt a magánokiratot közokirattá varázsoljuk, és akkor ezt beküldjük az ingatlan nyilvántartásba, tehát egy ilyen egy ablakos ügyintézés van kialakulóban, tehát még 2019-ben, amikor kezdtem dolgozni, akkor még szerződés hitelesítése után kioktattuk a kedves ügyfelet, hogy akkor most ezzel legyen szíves befáradni az ingatlan nyilvántartásba,
kataszterbe,
a egyik adóhivatalba, másik adóhivatalba, na most már ez
most
fejlődött.
Most már ez nem így van.
Nem, ezt most mi elektronikusan kötelesek vagyunk elküldeni, tehát minden, ami ingatlan nyilvántartási bejegyzésre alkalmas, még akár kis hitelesítés is lehet, például egy törlési engedély. Tehát adott valakinek egy kölcsönt, és az visszafizette, és a kölcsön alapján beegyeztettek egy elzálogot az ingatlan nyilvántartásba, akkor az a hitelező ad egy törlési engedélyt, amivel azt mondja, hogy igen, visszafizették nekem a pénzt, és engedélyezem, hogy a kataszter törölje azt a jelzálogot a nyilvántartásból. Na ez az a közönséges kis hitelesítésbe megy, az első csoportban van, de mivel ingatlan nyilvántartási bejegyzésre, illetve törlésre alkalmas, akkor azokat is küldjük. Uh-huh. Ugyanígy az adóhatósági nyilatkozatokat, tehát ez nem adóbevallás, hanem ilyen adónyilatkozatnak hívjuk mi. Ezeket is küldjük a kataszternek, és úgyhogy mindez bekerül az adóhivatalba, úgyhogy egy ilyen egyablakos ügyintézés van. Az emberek ülnek otthon, kapják az ingatlan nyilvántartási határozatot, a bejegyzét, az adóvégzéseket, az évi vagyonadó átkerül automatikusan az új tulajdonos nevére. Úgyhogy igen, egyre jobban kezdik fölismerni, hogy ennek azért van értelme.
És van egy ilyen elképzelés a közjegyzőkkel kapcsolatban. Nekem is voltak különféle ügyeim az elmúlt fél évben, és több adatot nem tudtam megszerezni, vagy legalábbis problémás volt megszerezni, és akkor mondták nekem az emberek, hogy ne aggódj emiatt, mert a közjegyző mindent tud. Tehát mindenre rálát, ami veled kapcsolatos. Ez igaz, vagy nem igaz? Tehát ez ebben a formában gondolom, hogy nem igaz.
Van egy, ami szintén egy nagyon jó dolog, ha működik, megjegyzem zárójelbe.
Igen.
Ez egy igazságügyi információs rendszer, PIS, Pravosud Informacioni System, amihez a közjegyzőknek, a végrehajtóknak, a bíróságoknak, tehát ez egy van hozzáférése, ezt az igazságügyi minisztérium működteti, és ezen keresztül hozzáférünk a kataszteri nyilvántartáshoz, az anyakönyvekhez, valószínűleg erre gondolsz.
Lehet, hogy igen.
Mert
igen.
Ugye sűrűn, tehát ez így is egyszerűbb az élete az ügyfeleknek, mert különben egy ingatlan adásvételnél fontos pillanat az, hogy kinek milyen a családi állapota. Mert akár, például, igen. Hogyha házas vagy, és bejössz az irodába, aláírod a szerződést te egymagad, és a kataszter meglátja ugyanebből a nyilvántartásból, hogy házas az a valaki, automatikusan beírják a feleségét vagy a férjét is osztatlan közös tulajdonban. Úgyhogy hát van olyan, hogy azért meg kell kérdezni, és akkor erre fölhívjuk a figyelmet. Úgyhogy, hogyha nem ilyen, ilyen szerzési rendszert akarnak, akkor, akkor el kell, hogy jöjjön a, el kell, hogy jöjjön a házastárs. Akkor hozzáférésünk van a lakcímnyilvántartáshoz, van a rendőrségen keresztül a az autók, uh-huh. tehát a járművek nyilvántartásához. Úgyhogy igen.
Igen, de sok mindenhez egyébként.
Egyébként Vajdaságban még egy kérdés, aztán átadom Zolinak azt, hogy melyek egyébként itt Vajdaságban a legjellemzőbb ügyek? Lehet ilyet mondani? Mik a leginkább?
Nem mondtam el még a harmadik, harmadik dolgot, azok a hagyatéki eljárások.
Hagyatéki eljárások. Aha.
Ez egy eredendően a bíróság hatáskörébe tartozó eljárások, amiket az Európai Uniós szabályozás és az igazságszolgáltatás tehermentesítés érdekében kihelyeznek a közjegyzőknek, úgyhogy ezt ilyen közjegyzői hatáskörbe utalt dolog, de itt a bíróság ellenőriz bennünket, és itt a bírósági ügyrendi szabályzat szerint dolgozunk. Ez is egy, egy komoly igen. része a tevékenység, tehát ez a, ez a harmadik.
Igen.
De akkor ez kulcs szerint van kiosztva, 4 közjegyző van Szabadkán, és akkor mindenki kap egyet-egyet abból az egész halmazból, amit a bíróságnak beérkezik a, tehát az anyakönyvvezetőtől.
Ki van zárva ez a fajta monopólium, hogy például az egyik közjegyző, megy az összes hagyaték, igen. ide megy az igen. összes ingatlan, igen. úgy értem, igen. értem. Melyek a legjellemzőbb ügyek? Mikkel találkozol egy napi, mondjuk egy munkanapod, nagy részt milyen ügyekből áll, ha neked részt kell venni?
Hát én általában ezeken a szolemnizációkon veszek részt. Van egy még egy erősebb forma, ez a közjegyző által megszerkesztett okirat, amikor már az egész, tehát nem ügyvédtől uh-huh. kapja a közjegyző a dokumentációt, a szerződést, hanem saját maga szerkeszti meg. Ezek mondjuk a zálognyilatkozatok, hogyha valaki bankkölcsönből vesz ingatlant, akkor először azt el kell zálogosítani, uh-huh. és akkor utána jön a szerződés. Tehát általában ingatlan adásvétele, ből van talán a legtöbb ajándék, szülők ajándékoznak a gyerekeknek ingatlant, eltartási szerződések, ilyesmik.
Ez népszerű még felénk, ez az eltartási szerződés.
Igen. Ez egy érdekes dolog.
Igen.
4 közjegyző van Szabadkán, ahogy te is mondtad, meg minden városban viszonylag kevés. Beszélgettünk még itt a műsoros beszélgetésünket a szünetben arról, hogy ha jól emlékszem, akkor úgy mondtad, hogy 20 000 lakosra jut mondjuk nagyjából egy közjegyző. Mennyire általános
nem
ez?
Nem készültem, bevallom, rég volt
nem
már.
Nem muszáj annyira pontos adatokat mondani erről.
Azt hiszem, hogy sűrűn. Tehát, hogy a város...
De egyébként ez jól tükrözi az, hogy mondjuk Szabadkán is tud azért igen. közel 150 ezeres méretű város esetén.
Azt hiszem, hogy 20 000 lakosra jutna egy hely, vagy pedig minden községre egy, de meg lehet nézni a jogszabályokban pontosan, hogy mi van. Szabadkán most 4 van, de én úgy érzem, hogy ez úgy elég.
Aha. Tehát lehet, nem még egyébként?
Hát elméletileg 6 hely van kiírva, csak ez az egész pályázat kiírás, hogy hova, melyik területre nyílik meg pályázat, ez attól is függ, hogy ott azon az adott területen van-e már közjegyző, és akkor arra törekszenek az illetékesek, hogy olyan helyekre tegyenek, ahol még nincs. Tehát azokra nyílnak
és
meg pályázatok.
Én azt gondolom, hogy ezért is érdekes ez a szakma, mert azon túl nyilván, hogy meg kell szerezni hozzá a szükséges diplomákat, aztán ugye közjegyzői vizsgát kell tenni, hogy te is mondtad, ez neked is meg volt. Utána azért van egy ilyen érzésem, de nyugodtan mondd, hogyha nem így van, hogy jó időben kell lenni jó helyen talán egy picikét. És sokszor adódik olyan szituáció, hogy mondjuk várni kell arra, hogy egyáltalán tudja ezzel foglalkozni.
Igen, hát igen, és ez egy kínszem volt. Én amikor letettem a közjegyzői vizsgát, akkor na most mi van? Hát nincs semmi.
Először is el kell dönteni, hogy hova szeretnél jönni, vagy melyik azok
hát igen, a... Nem, először ki kell várni, hogy kiírják a pályázatot, igen, és akkor a pályázatot kiírják X helyre, és akkor te most válogassál.
Nem akartál Újvidéken maradni egyébként? Volt ilyen terve?
Hát arra nem volt nagyon nagy esély, tehát akkor nem is írták ki a pályázatot, és akkor volt egy
telített
ilyen...
volt a piac.
Hát telített volt a piac, és valóban most Újvidéken, legyünk őszinték, tehát ott nincsen annyi akkora szükség egy magyarajkú közjegyzőre, igen. mint mondjuk a Szabadkán. Úgyhogy itt szerintem esély nem volt arra, hogy engem ne Szabadkára nevezzenek ki, mert itt meg nem volt, uh-huh. ahol valóban.
És hogy fogadtad ezt,
szükség.
Ez volt az előnyed akkor lényegében?
Igen. Hogy fogadtam, először úgy volt.
Szeretett Szabadkát, így is feltenném.
Hát most már, persze. Eljöttem egy új vidékről, családostól egy olyan városba, amit jártam én itt, de semmilyen kapcsolatrendszer, semmi, de na. Ide csöppentem csak úgy, és hát nagyon megszerettem, persze, mert egy nagy családdal egyszerűbb a logisztika, meg így amikor visszajárok Újvidékre, akkor tépem a hajam, hogy mi van a forgalomban.
Az kőkebény.
Ezt se kerüljük el. De te főleg kerékpárral közlekedsz, hogy hallom.
Igen,
az a kedved. És ha már ugye családról beszéltük, ugye 4 gyerekes édesapa vagy, azért gondolom, hogy a munka után sem unatkozol, mi mindent szoktál. Azért gondolom, hogy be van osztva.
Meddig tart egyáltalán egy munkanapot? A közjegyző hogyan dolgozik, milyen időbeosztásban félre tud tenni tudatosan ezt a munkát és
nagyon
a családok koncertet?
Megkönnyítették az életünket, mert amikor kezdtem, akkor szigorúan meg volt határozva, hogy 9-től délután 5-ig van a közjegyzőnek a munkaideje, és csókolom. Uh-huh. És akkor hát az eléggé kemény volt, mert ugye korán kelünk a gyerekek miatt, én már benn voltam általában 7:30-8 körül az irodában, akkor vettem, előkészítettem a dolgokat, és akkor 5-ig. Meg még aztán, amíg te lekerekíted a napi munka után, ugye az ügyfélfogadás után még ott van mit tenni.
Persze.
Úgyhogy ilyen 17:30 előtt én nem jártam haza. És akkor már olyan fáradt vagy, hogy befordulsz az ágyba jóformán. És akkor megadták a lehetőséget, hogy irodai szinten, aki szeretne, az válthat 3:30-tól 4:30-ig, úgyhogy mi éltünk ezzel a lehetőséggel. Hát ez lehet, hogy kicsit a forgalom kárára ment, mert sokan vannak, akik azért azokat a később időpontokat igénylik. Igen.
De ez szükséges kompromisszum volt, hogy nyilván egy a családja
irodai szinten is nagyon megfelel ez mindenkinek, hogy mi 3:30-kor bezárjuk. Jó, van olyan, hogy bennmaradunk 4-ig, de akkor se 6-ig. Szóval én általában ilyen 3:30-4 körül már otthon vagyok, és akkor tudok, részt tudok venni a család ügyes-bajos dolgaiban.
Nem tudom, hogy mennyire baj, kicsit ilyen személyesebb vonalra terelem a dolgot. Szoktunk találkozni koncerteken is egyébként az utóbbi időben, és akkor említetted nekem, hogy választottatok egy napot a hétből, ami csak rólatok szól, a feleségedről is rólad, gyerek, mi család, munkamentesen. Ez mennyire tartható, mióta áll lesz fenn? Mennyire hát most fontos lépés az életetekben azért meghozni?
Ez nagyon fontos lépés, lévén, hogy nekünk nagyszülők azok nincsenek. Voltak egy ideig Újvidéken, de ők is távoztak már sajnos. Úgyhogy hát ilyen babysitterekre vagyunk szorulva, illetve hát egyre, mert az a nagy. Úgyhogy a pici most 10 hónapos, most már nem szopik, úgyhogy be lehet iktatni ezt a heti egy estét, hogy akkor ez csak a miénk legyen, úgyhogy ezt várjuk mindig.
Munka mellett, jog mellett.
Jogotok van
csak
hozzá.
Csak gond van a péntek reggellel, de hát igen. Jó van, kicsit meg kell szokni.
Akkor kevesebb a szolemnizáció péntek.
Mikor, hogy.
Mi mindent szeretsz még csinálni így a munka mellett, milyen hobbiaid vannak, mi mindennel foglalkozol. Nyilván a család azért gondolom meghatározza a szabadidődet.
Hát igen, most focizok a gyerekekkel, meg na hát gyerekek körül forog most minden tulajdonképpen, az én saját hobbiaimra nagyon nincs idő. Szoktam esténként gamelni, van egy játék, amit már nem tudom, 20 pár éve játszunk, lehet még 90-es évek vége óta, ez a Wolfenstein.
Tegyük hozzá.
Úgyhogy ezt bevezettük a Covid alatt, tehát akkor még ott Újvidéken ilyen játszóházakban, vagy nem is tudom, hogy hívják, amíg a hálózatban van véve sok gép.
És azt hiszem, hogy a kisgyerekekre vonatkozó játszóházakban van a legjobb helyen játszatnak a Wolfenstein.
Ilyen helyek már nincsenek is.
Nincsenek.
Hogy hívják ezeket? Nem is tudom már.
Igraunica.
Ahol ez a 90-es években. Igen, a Counter-Strike.
Igen. Hogy hívják ezeket? Hogy
hívták ezeket magyarul? Lamparty, nem tudom, nekem most van egy ilyen kifejezés a fejemben, de nem ez volt a helynek a neve, nem tudom.
Hát ilyen játékterem.
Úgyhogy akkor a duhaj fiatalságunkban oda meg volt beszélve legalább egyszer hetente, és akkor ott utána hajnalig tartó.
Az jó közkérdeztésre, ezt mi is tudjuk.
Igen, és akkor volt egy nagy szünet, és a Covid alatt megint, ugye most már az internet az nem gond, és akkor azóta is így, mint a...
Aha.
Úgyhogy eresztjük ki a szelepeket.
Nagyon helyes.
Igen. És hát na, szóval én nagyon örülök egyébként, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Azért ezt tegyük hozzá, hogy ugye erről beszéltük, lehet, hogy most a műsorban nem került szóba, de ugye nem szabad reklámozni magukat a közjegyzőknek. Ez szigorúan tilos, de nyilvánvalóan egy ilyen esetben engedélyt kérünk a felettesektől, és akkor engedélyezték neked ezt azonnal, szóval nagyon-nagyon gyorsan működött ez a rendszer, és ez lehetővé tette azt, hogy szerintem sok a körömére megismerhettünk téged, és megismerkedhettünk a közjegyzők munkájával. Lecs Eriknek köszönjük szépen, hogy befáradtál
köszönjük
hozzánk.
Köszönjük, hogy is voltál.
Hát én köszönöm.
Jó munkát kívánunk.
Kösz.